Máté evangélium a 25. fejezetének 14. és azt követő verseiben eképpen olvassuk Istennek írott ígéjét. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kélelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahonnan, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe, nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek... Hallgassunk meg egy verset Bede Krisztina előadásában, aki a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, növendéke. A gyülekezetet pedig kérem, üljön le.
Adi Endre, adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes s vágyott békességét. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játszak ölő, gyilkos, cudar komédiát, adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap...
Istennek igéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével közöttetek szólni kívánok ma, írva található Máté evangéliuma 25. fejezetének a felolvasott versében, de most csak egyetlen egy verset olvasnék fel is, pedig a 25. fejezet 21. versét. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad! Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, advent 3. vasárnapja van ma. Az advent szó jelentése nem más, mint eljövetel. A karácsonyt megelőző 4 héten át egyen-egyenként is, meg közösen is készülünk az Úr eljövetelére, az Úr érkezésére. Az adventi időszaknak 3 feladata kell legyen az életünkben. Egyrészt az adventi időszak arra szolgál, hogy kellő időt szánjunk, kellően készüljünk megünnepelni azt, hogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt értünk testben a világra jött, és jövetelének egyetlen egy célja volt, hogy magára vegye minden bűnünket. Magára vegye azt a büntetést, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Másodszor az adventi időszak arra is szolgál, hogy mi, akik itt vagyunk, készüljünk Urunk fogadására. Készüljünk Urunk érkezésére, nem a betlehembi jászolba, hanem a mi életünkbe. Jézus Krisztus miután meghalt értünk, feltámadt és lélekbe velünk akar lenni minden nap a világ végezetéig. Életünk része kívánna lenni. Belépette már az életünkbe. Az advent arra szolgál, hogy meglássuk Jézust életünk ajtaja előtt, és beengedjük őt. Harmadszor pedig az adventi időszak arra is kell, hogy szolgáljon, hogy készüljünk Urunk második eljövetelére. Készüljünk arra az időre, amikor ígérete szerint visszajön. A világ végezetével eljön ítélni eleveneket és holtakat. Minden egyes adventkor nekünk arra is készülnünk kell, hogy Krisztus visszajön és ítéletet fog tartani. Az advent mindig is Krisztusnak ezt a hármas érkezését kell, hogy jelentse. Krisztus eljövetelét erre a világra, Krisztus érkezését a mi életünkbe, és Krisztus második visszajövetelét a világ végén. Bármennyire furcsa, manapság a világ erre a második visszajövetelre fókuszál. Igaz, hogy nem nevezik ezt Krisztus visszajövetelének, hanem egyszerűen csak azt szokták erre mondani, hogy eljön a világ vége. A mágikus dátum 2012. december 21-e. Szinte mindenki erről beszél. Hallottál már róla? Kérdik egymástól az emberek. A maják naptára szerint éppen ezen a napon fog véget érni a világ. Viccesen szoktam erre mondani, hogy néhány ezer évvel ezelőtt egy lusta maja pap már nem akarta tovább számolni a napokat és följegyezni azokat, és most mindenki azt hiszi, hogy véget ér a világ. Félretéve a tréfát, ez a hisztéria elindult. Csak az elmúlt héten több tudományos vagy áltudományos cikk jelent meg arról, hogy miért is gondolják épp ezt a napot a világ végének. Az embereket foglalkoztatja ez a kérdést. Válaszokat várnak. Sőt, még a fiatalok is egyre inkább a téma hatása alá kerülnek. Épp ezért az elmúlt héten, amikor ifjúsági találkozót szerveztünk a Gömöri Egyházmegyében, mi is ezt a témát választottuk. És ezen a találkozón elhangzott, hogy ez a mostani 2012-es világvége elmélet csak egy a több tucat elmélet közül. Évszázadokon át már több száz dátumot jelöltek ki a világ végére, csak valahogy egyik sem akart összejönni. Mindezek mellett a világ vége kérdése foglalkoztatja az embereket, és ha az elkövetkező néhány hónapban ez a hisztéria csak erősödni fog. Az, hogy az emberek érdeklődnek a világ vége felől, hogy kérdéseikre választ keresnek, ez egyáltalán nem baj. A fontos az, hogy ezt megfelelő helyen tegyék. A felolvasott példázatot is megelőzi a tanítványok kérdése. Az előző, a 24. fejezet első verseiben arról olvashatunk, hogy miután Jézus kijött a templomból, és elmondta, hogy itt kő kövön nem marad, felment az olajfák hegyére, ahol a tanítványok a következőket kérdezték tőle. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Mit kérdeznek a tanítványok? ugyanazt, amit a ma embere szokott kérdezni. Mikor jön el a világ vége, és hogyan fog ez bekövetkezni? Mikor és hogyan? Két kérdés, amelyre már annyi sokan próbáltak választ adni az embereknek, de ez idáig egyetlen válasz sem bizonyult valósnak. A tanítványok nem másokat kérdezgetnek, hanem magát az Urat faggatják, és abban reménykednek, hogy választ kapnak kérdéseikre. Mikor és hogyan? Jézus pedig válaszol. Nem mond konkrétumot, nem mondja meg, hogy mikor, melyik évben, melyik napon, hanem mond néhány egymást követő eseményt, jelzi a forgatókönyvet, de nem rendel hozzá időtartamot. Hogyan válaszol a kérdésre? Néhány példázatot mond. Ezek a példázatok éppen itt a 25. fejezetben olvashatók. Többek között elmondja a telantomokról szóló példázatot is. És ez a példázat egy rövid történetet ír le. Egy idegenbe készülő ember szolgáira bízza vagyonát. Egyiknek 5 talentumot, másiknak 2-t, harmadiknak pedig 1-et ad. Kinek-kinek képessége szerint. És ez az ember elment idegenbe. Az első szolga vállalkozásba fogott, forgatta a vagyont és nyert még 5 talentumot. A második szolga ugyanúgy tett, vállalkozásba fogott, forgatta a vagyont, és a kettőhöz nyert további 2-t. De a harmadik elásta. Ezek után, hosszú idő után visszajön a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Aki jól gazdálkodott, azt megdicséri, és még többet bízott rá, aki pedig csak elásta a talentumot, azt megbünteti, attól még azt az 1-et is elveteti, amilyen addig volt. Mit akar ezzel a történettel Jézus elmondani a tanítványoknak? És mit akar nekünk mondani? Azt, amit nekünk a világ végéről, amit nekünk az ő visszajöveteléről tudnunk kell. Azt, hogy bekövetkezik egy olyan korszak, amikor a ház ura távol lesz. Amikor testben nem lesz jelen, amikor a szolgákra bízza mindazt, ami az övé. Ez a korszak mennybe menetelével kezdődik, és visszajövetelével, második eljövetelével, a világ végével ér véget. És ez a korszak ma is tart. A gazda még nem jött vissza. Visszajövetele még mindig előttünk van. Egy olyan korszakban élünk, amikor ránk vannak bízva a talentumok. A világ végezetével kapcsolatban nekünk azt is tudnunk kell, hogy mindaz, ami felett most rendelkezünk, nem a miénk, hanem megőrzésre, használatra kapjuk azt Urunktól. Ahogy a gazda szolgáira bízza vagyonát, ugyanúgy Urunk is ránk bíz javakat. Urunk ismer minket. Mielőtt megszülettünk volna, már akkor ismert minket. Ismeri képességeinket, és éppen ezért nem azonos mennyiségű talentumokat bíz ránk. Egyikünkre 5-öt, másikra 2-t, harmadikunkra pedig 1-et. Szándékosan nem mondom ki, hogy csak 1-et, mert ez az 1 is hatalmas vagyont jelent. Egy talentum abban az időben több mint 36 kiló ezüstöt jelentett. Jézus korában egy talentum a római katona 26 évi zsoldjának felelt meg. Mintha azt mondanánk, hogy egy mai köztisztviselő 26 évi bérét bízta volna rá erre a harmadik szolgára az ura. A gazda ismeri szolgáit, és mindenkire annyit bíz, amivel az illető még meg tud birkózni. Mert a talentumnak nem csak értéke van, hanem súlya is. Ez a megbízatás nem csak a bizalom jele, hanem egyben hatalmas felelősség is. A második szolgának nem ad ötöt, a harmadiknak pedig nem ad kettőt. Mindenkinek képességei szerint. És aki a legkevesebbet kapja, még az is hatalmas vagyon felett rendelkezhet. Felolvasott példázat világossá teszi számunkra azt is, hogy lesznek, akik félnek Krisztus visszajövetelétől, és lesznek, akik örömmel fogják fogadni az Urat. Aki az egy talentumot kapta, az félt. A másik kettő pedig nem. Hát ennyi az egész. Ha félünk, akkor baj van, ha nem félünk, akkor nincs baj, akkor minden rendben van. Nem egészen, mert a félelem az csak a felszín. Alatta meg kell vizsgálnunk azt is, mi okozza a félelmeinket. Min múlik, hogy félünk vagy nem Krisztus visszajövetelétől. A gazda mindhárom szolgára vagyont bíz. Mindhárman képességeik szerint kapnak a talentumból. Szinte egyszerre kapják, és egyszerre kell számot adjanak arról, hogyan használják. Az első kettő örömmel számol be, mire jutott, a harmadik pedig fél urától. Miben különbözik ez a harmadik szolga az első kettőtől? Mit mond Jézus az első két szolgának? Jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. A megértés kulcsa itt nem a félelem, hanem a hűség. A szolga félelme nem más, mint a hűtlenségnek a jele. Az első két szolga hű. Azt tette, amivel a gazda megbízta, ezért bemehet a gazda ünnepi lakomájára. A harmadik szolga viszont tisztes távolságba akart maradni urától, nem azt teszi, amivel a gazda megbízta, hanem saját belátása szerint dönt. Ezért még távolabb kerül a gazdától, kivettetik a külső sötétségre. Kedves testvéreim, az utolsó ítéletkor Jézus Krisztus nem azt kérdi majd, mennyit szereztél, hanem egyetlen egy dolgot fog vizsgálni. Mennyire voltunk hűségesek hozzá? Mi a hűség lényege? Jézus példázata szerint az, ha valaki az Istentől kapott javait, arra használja, amire kapta. Az a hűséges, aki az Istentől kapott javaival azt tesz, amit a tulajdonos, Isten mond neki. Vajon mi mire használjuk az Istentől kapott javainkat, a ránk bízott értékeket? Mit teszünk velük? Azt, amire kaptuk, amivel megbízott minket az Úr, vagy egyszerűen elássuk? Mert mindenünk, amink van, Istentől kaptuk, hogy arra használjuk, amire adta. És egyszer majd el kell számolnunk ezzel. Istentől kaptuk ajándékba a testünket. Egy meghatározott ideig rendelkezhetünk felette, de ez nem jelenti azt, hogy azt csinálok vele, amit akarok. A testünket is egy megfelelő cél érdekébe kapjuk. Mi pedig sokszor másra használjuk. Gondoljunk csak a nyelvünkre. Isten arra azért adta ezt a testrészünket, hogy dicsőítsük őt, és áldásul legyünk egymásnak. Ehelyett pedig az áldáson kívül azért sok minden más is elhagyja a szánkat. Pál apostol írja, hogy szánkból az jöjjön ki, ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldás legyen annak, aki hallgatja. Valóban így van. Valóban csak ilyen dolgok hagyják el szánkat. Hogy itt van a kezünk. Mindig úgy használjuk, ahogy azt kellene. Jakab írja levelében, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Hát mindig jó tevésre használjuk a kezünket? Valljuk be, hogy nem. Istentől ajándékba kapunk minden nap 24 órát. Minden nap arra használjuk ezt az időt, amire kaptuk. Mennyit szoktunk csak úgy elpocsékolni? Vajon hány órát kaptunk naponta arra, hogy őt imádjuk, hogy őrá figyeljünk? És mi mire használjuk ezt az időt? Istenünk bizonyos földi javakat is ránk bíz, meghatározott céllal. És mi mit teszünk? Az emberek többsége nem is keresi, vajon milyen céllal bizattak ezek ránk. Sokáig lehetne sorolni, mi mindent kaptunk kezelésre Istentől. Jó, ha tudatosítjuk, hogy mindenünk, ami felett most rendelkezünk, nem a miénk, hanem Istené. Egy időre bízta ezeket ránk, és az idő letelte után nekünk el kell számolnunk. Arra használjuk-e ezeket, amire kaptuk, vagy valami másra? Hűek voltunk-e hozzá, vagy nem? Aki meg szeretné tudni, hogy mit, mire kapott Istentől, annak nem kell más tenni, mint hazamenni, levenni a Bibliát a polcról, és elkezdeni olvasni. Isten világos használati útmutatást ad benne nekünk mindenre, amit tőle kapunk. Bibliából megtudhatjuk, hogy mire kaptuk a testünket. Megtudhatjuk, hogy hogyan kell használni a nyelvünket, a kezünket, a lábunkat. Azt is megtudhatjuk, hogyan kell beosztani az időnket, hogy az áldássá váljon számunkra. Hogyan használni földi javainkat. Hogyan éljünk Urunk dicsőségére és az emberek üdvösségére. Kedves testvéreim, az adventi időszak egyik kérdése nem az, hogy mikor jön el a világ vége, és hogyan fog ez bekövetkezni. Az adventi időszak legfőbb kérdése, ha Krisztus visszajön, hogyan talál majd minket? Hűségesen azt tesszük a ránk bízott javakkal, amire kaptuk azokat, vagy pedig a saját fejünk szerint cselekszünk. Úgy használjuk, forgatjuk ezeket a talentumokat, ahogy kell, vagy félretesszük, elássuk. Üdvösségünk nem azon múlik, hogy mennyit szerzünk ahhoz, amink van, amit az Úr ránk bízott, hanem csak is azon, mennyire vagyunk hűek hozzá. Légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen.